Balassi Bálint a reneszánsz irodalom egyik kiemelkedő alakjának születésnapján egy irodalomtörténésszel beszélgettem, és ezt a beszélgetést fogjuk most hamarosan meghallgatni, méghozzá arról, hogy hogyan és miként jelenik meg az irodalomban az Isten, és a költőknek mit jelent az Isten, hogyan írnak erről, milyen az ő Isten képük, és a beszélgetésből az is kiderül, hogy az irodalomtörténésznek milyen az Isten képe. Hallgassuk meg dr. Szentmártoni Szabó Gézával készült beszélgetést. A reneszánsz művészet egyik kiemelkedő alakjának, Balassi Bálintnak születésnapján, október 20-án tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm dr. Szentmártoni Szabó Géza tanárurat, egyetemi oktatót, irodalomtörténészt, akit először arra szeretnék kérni, hogy nagyon röviden vázolja föl nekünk Balassi Bálint, mely korszakban alkotott, működött, és egyáltalán milyen volt az ő világa, milyen volt az a környezet, amelyben ő tevékenykedett?
Hát, hogyha korszak megnevezést akarunk mondani, akkor ugye három szót kell mondani, hogy ez a reneszánsz kor, a reformáció kora, és hát a két megnevezést összeköti a humanizmus, amelyik ugye azt az ismeretanyagot jelenti, amelyik mind a kettő szükséges volt. Tehát ahhoz, hogy a reneszánsz kor a szó eredeti jelentésében az újjászületés az visszatekintésen a római előzményekre, ahhoz kellett a latin nyelvnek és a tudományos ismereteknek az a szintje, amivel ez megközelíthető volt, és ugyanígy a reformációnak, amelyik szintén az antikvitáshoz fordult, csak a reformáció nem a császárkori Rómához, hanem mármint a fénykorhoz, Augustushoz, hanem a hanyatló Rómához, akkor a kereszténységhez lépett vissza, tehát, és az összekötő kapocs ez a humanizmus. A további, ha nem korszak megnevezést nézünk, akkor ugye magyar történelemben pedig az az időszak, amikor Magyarország három része szakadt állapotban van, tehát az ő felnőtt korában ez már egy faktum. Ott van az erdélyi fejdelemség, a királyi Magyarország és a hódoltság. És még egy faktum, hogy bár ő vitézi életet szeretett volna élni, pont arra az időszakra esett az élet, amikor hivatalosan béke volt a Török Birodalom és a Habsburg királyi Magyarország között, és csak élete végén tört ki ez a háború, amiben aztán hősi halált halt. Balassi költészete, egy kollégánk jól megfogalmazta, Balassi költészete hagyomány és újítás. Tehát egyszerre a magyar hagyomány folytatása és egyszerre egy újítás.
Ez a hagyomány és újítás, ez megjelenik a pilléreken is, amelyekben ő alkot, ugye a költészetére jellemző, ugye a vitézség, a szerelmi költészet és az istenes énekek, az istenes költészet, az Istenhez szóló versek. Azt hiszem, hogy mind a három téma nagy falat, és mind a háromról külön lehetne szólni, ám mégis mi az, ami jellemző Balassi Bálint istenes költészetére?
Alapvetően ugye a reformációból fakad sok minden, ugye a reformáció az meghirdette az egyetemes papság elvét, tehát ugye mi korábban, meg ma is a katolikus egyházban van klerikus és laikus, addig a reformáció azt mondta, hogy nincs külön papi rend, a gyülekezeti tagoknak ugyanúgy szól a elmenvét egyetek tanítványokká Krisztusi parancsa, de ezt ugye kollektív módon nehéz megtenni, éppen ezért megkívánták, hogy írjanak azok az emberek, akik valamennyire tanultak olyan énekeket, amit a gyülekezet kollektív módon énekelhet. Tehát a prédikátor elmondja a Biblia magyarázatot a prédikációban, és a gyülekezet szintén prédikál azzal, hogy énekel közösen. És nagyon sokan voltak, és ebbe a sorba tagozódik be Balassi Bálint, és akik tanult emberek, akik úgy gondolták, hogy nekik ebben részt kell venniük. Tehát ő már fiatal korában a Balassa kódex szerint egyszerre írt virágéneket, tehát szerelméneket és istenes verset. Ez valahogy, ez egy követelmény is volt. Az iskolázottságából is fakadt. És lényegében az istenes énekek részben zsoltár parafrázisok, tudnék, hogy a zsoltárok, mivel magának a Bibliának a részét képezik az Ószövetségben, a reformációnak a egyedül a szentírása, a zsinórmérték elvéből fakadóan a legszentebb éneknek látszottak. Tehát ugye a zsoltárokat viszont nem lehet úgy megverselni, hogy ne tenne hozzá a költő valamit. Ezért nevezik parafrázisnak, hogy maradnak a zsoltár tartalmánál, de kibővítik. Balassinak jó néhány ilyen zsoltár parafrázisa van, és azon kívül vannak olyan énekek, amelyek egyéni hitvallás jellegűek. Ezeket nevezik dicséreteknek, amelyek ugye a Balassi Bálintán szintén számos van. És van egy harmadik, amelyik a kérdéséhez vezet vissza, a Szent Háromságot megszólító három himnusz, amelyben az első az Atya Istenhez szóló, az az istenes versek előképét jelenti, a Fiú Istenhez szóló, az a vitézi énekekét, és nagyon érdekes, hogy a harmadik a Szentlélekről szóló, pedig a szerelem. Ugye azt mondja, hogy a szerelem gerjesztője és a jóházasság szerzője a Szentlélek.
Azt szeretném kérdezni, miközben ezeket a gondolatokat említette, az merült fel bennem kérdésként, hogy mi tűnik ki az ő istenes verseiből, milyen volt Balassinak az Isten képe?
Balassi énekei nem kerültek bele gyülekezeti énekeskönyvekben, annyira személyes az Istenhez való viszonya, hogy érezték, hogy ezt miként nem lehet énekelni. Hadd ugorjak századokat, egy erdélyi református püspök, Makai Sándor a Magyar Fasorsa című könyvébe Ady Endréről írván azt írta, hogy a magyar költészetben két igazán olyan költő van, aki személyes Istennel való beszélgetést folytat, az Ady Endré és Balassi Bálint. És azt hiszem, hogy ez azóta sem bővült ki még jobban másokkal. Tehát az a fajta személyes Istennel való, mondhatni időnként vitatkozó hang. Tehát, hogy most nagyon leegyszerűsítve mondjam, Balassi azt mondja...
Perlekedik?
Igen, de ez végül is a Zsoltárokban is benne van. Úgy, ez a perlekedés jó, amit mond, ez úgy jelenik meg, hogy én tudom, Istenem, hogy te örömedet leled abban, hogyha egy bűnös megbánja a bűnét. Akkor tulajdonképpen teljesen jó dolog, hogyha én időnként vétkezem, mert te örömödet fogod lelni abban, hogy a bűnös most bevallja a bűnét. Tehát egy nagyon érdekes menet, ami nyilván egy teológus számára problémát jelent, és ezért nem tartja célszerűnek az, hogy belekerüljön például gyülekezeti énekeskönyvbe.
Nagyon érdekes, amit említ, és szabad egy személyes kérdést feltenni. Igen. Ahogy Balassi költészetéről beszél, meg az ő Isten képéről, szabad megkérdezni, hogy a tanár, az oktató, aki, ha jól tudom, a debreceni református teológia hallgatója is volt, illetve történelem latin szakot is hallgatott. Igen. Az ELTE-n. Neki, a tanárunknak, az oktatónak milyen az Isten képe?
Mai világban sok olyan dolgot még a hívő emberek sem tudnak igazából elfogadni, amit az akkori emberek természetesnek gondoltak. Például Bornemisza Péter, aki tanára volt Balassi Bálintnak, ugye ördögi kísértésekről írt, és Balassi Bálint is egy elveszett versében említi a okolbeli kísértetek faggatnak. Tehát bizonyos dolgokat az ember másként él meg. Hát én annyit tudok csak erre mondani, hogy én nem egyszerűen csak Debrecenben jártam, én református lelkésznek a fia vagyok. Tehát nekem gyerekkorom óta élményem a régi magyar irodalom, mert a református énekeskönyvben nagy számba került bele a régi magyar irodalomból vers. Tehát én nekem nem egyszerűen csak tananyag ez. Tehát hogyha így válaszolhatok, hogy nem egyszerűen csak tananyag, hanem nekem többet jelent, élő költészetet jelent, élő hitvallást az, ami a Balassi Bálint verseiben van, és nem egyszerűen csak irodalmi szöveg.
Élő Isten kapcsolatot is jelent?
Én irigylésre méltónak tartom, hogy az akkori embereknek az Isten hite sokkal stabilabb volt, mint a miénk. A mai ember sokszor kételyek gyötrik, mindenféle olyan problémái vannak, amelyeket nem az Istennel akar megbeszélni. Az akkori emberek számára nyilván evidencia volt az, hogy mindenki, szinte azt lehet mondani, hogy mindenki hívő volt, csak nem mindenki jutott el arra, hogy olyan szolidokfiát, olyan személyes beszélgetést folytasson az Istennel, mint amilyen Balassi Bálint. Én azt szeretném, hogyha az emberek azért néha a Balassi Bálint verseit olvasnák, és nem csak úgy hallanának arról, hogy most ő neki milyen volt a pályafutása, élete, mert ez szinte elfedi sokszor azt, hogy valójában a költészetében kéne gyönyörködni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki elolvas egy-két Balassi istenes verset, akkor azt fogja megérezni azt, hogy nem csak egyszerűen Isten dicsőítésről van szó benne, hanem a magyar nyelv szépségeit is megtalálja benne, és úgy gondolom, hogy valamiféle olyan esztétikai élménye lesz, ami abban a korban sokkal tisztában jelent meg, mint ahogy a mi korunkban, de lehet, hogy én elfogult vagyok ezzel a korszakkal.
Ma szálljunk arra néhány percet, hogy egyetlen egy Balassi verset elolvasunk, és úgy elgondolkodunk, eltöprengünk rajta, hogy vajon mit üzenhet, mit mondhat ez nekünk 21. század emberének. Nagyon-nagyon szépen köszönöm dr. Szent Mártoni Szabó Géza tanár úrnak, egyetemi oktatónak, irodalomtörténésznek, hogy mindebben iránymutatást adott számunkra.
földre elzsíp. Szánd meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz téríts meg. Kívül is bent, hosszú az ország, szép volt és jó, most viharok szúzzák. Elvész a hit, az erkölcs, a jóság, tombolva táncol rajtunk a gonoszság. Gyönge az ember, és gyönge a nemzet, sebektől bírzik a szív és a lélek. A hazugság győz, az igaz felhőbb, kigyógyít meg majd fájdalmas sebeket. Jöjj vissza magyar földre, Erzsébet, szánd meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz térítsd meg. Térj vissza magyar földre, Erzsébet, szánd meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket
Mielőtt egészen befejeznénk napindítónkat és összefoglalás előtt, szeretnék egy nagyon kedves, rövid kis hírt elmondani, vagy rövid kis hírről beszámolni a hallgatóknak. Ugye szoktam időnként nézni a különböző katolikus hírügynökségeknek a lapjait, és találtam a távol-keleti hírügynökség lapján egy olyat, hogy koreai nagymamák elindultak zarándoklatra. Mária Rádió hallgatóihoz is közel vannak a zarándoklatok, hiszen mi is nagyon sokszor hirdetünk ilyen zarándoklatokat. Ezek a nagymamák 111 szent helyet kerestek fel, és a kép, ami a hírhez volt, azon látszottak a nagymamák, akik kis alacsonyak, valóban tipikus koreai kinézetük van, és nagyon boldogok. Látszik rajtuk a zarándoklat öröme, és hogy milyen nagyon sokat tanultak ezeken a helyeken, hiszen Koreában olyan helyeken alakultak ki kegyhelyek, ahol sok mártír életét adta a katolikus hitéért, és ez a mártíroknak a hite az nagyon megerősítette ezeket a nagymamákat az ő saját hitükben. És a korukat, ha elmondhatom, 69, 65, 69, 74 és 72 évesek voltak, tehát valóban nagymama korúak még itt nálunk is. Ezek a hölgyek, akik elzarándokoltak 111 kegyhelyre, és gondolom, hogy imádkoztak az unokájukért és a családjukért.
Messze van tőlünk Korea, de azt hiszem, hogy a kereszténység Koreában nagyon élő. Részben köszönhető Észak-Korea árnyékának, részben pedig valóban a vértanúk vérének, a hitvallásuknak. És amikor mi buzdítjuk a nagymama korú idősebb hölgyeket, akkor csak annyit mondunk, hogy íme ők 111 helyre mentek el zarándokolni, a nagymamák is igyekezzenek, és ne nyugodjanak bele abba, hogy elmennek Mária Pócsra, vagy esetleg Mátra-Verebély-Szentkútra, szükséges.
Így van, a zarándoklat nagyon fontos, mert sokat lehet zarándoklat közben imádkozni, és valóban az ember lelke egészen más lesz, amikor hazajön egy ilyen zarándoklatról. No, hát ez csak egy rövid kitérő volt, úgyhogy a mai reggel mindenféle témáját kellene most egy kicsit összefoglalni. Először is természetesen az evangélium, hogy pár mondatba.
Alapüzenete Jézussal vagy Jézus ellen. Lukács 12. fejezetének 49-től az 53. versig tartó részletet olvastuk, és elmélkedtünk rajta. A keresztény ember akkor lesz Jézus mellett, Jézussal, ha egyértelmű a hitvallása, ha szabad, ha mentes az aggodalmaktól, ha éber és hűséges, és ha nem felejti el küldetését, felszólítani mindenkit, kezdve az unokától a nagymamáig a bűnbánatra.
Ferenc pápa a Twitter üzenete a mai napon, illetve a tegnapi napon az életszentség azt jelenti, hogy szerető szívvel élünk, és keresztény tanúságot teszünk a mindennapi helyzetekben.
Nagyon jól beszélt erről Zsani, itt a Mária Rádió nyilvánossága előtt nagy dicséretet kap.
Így van, a mindennapi helyzetekbe beletartozik egy egyetemi dolgozat is. Igaz, Zsani?
Így van, köszönöm szépen.
Aztán folytattuk tovább. A
Pannonhalmi konferenciával folytattuk.
Igen, és arról kérdeztük, hogy mit jelent ez a két fogalom, és megállapítottuk azt, hogy igen, nagyon tudományos, és minden együttérzésünk Horváth Cyril Perjel atya irányában, aki ezeket a dolgokat komolyan irányítja és vezeti.
Nagy örömünkre sikerült beszélgetni Hedvig nővérrel is, a magyar széki kármelita nővérek közül, aki a most vasárnap szenté avatott Szent Háromságról nevezett Erzsébet nővérről mondott el néhány gondolatot, és biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy aki szeretne elcsendesedni és egy kicsit életét átgondolni, keresse meg a magyar széki Kármelt. Ez persze csak napindító. A fiataloknak ajánlható, mert hogy elég messze van Budapesttől, sokat kell utazni.
Nagyon tanúságos volt, hogy